Velünk a stúdióban továbbra is Emkés Sándor történész, egyetemi tanár, a telefon pedig 483-2626. Az 56-os forradalmi szabadságharc tavalyi 50. évfordulójára nagyon sok könyvkutatás jelent meg. Milyen munkák folynak most? Egyrészt ön például mivel foglalkozik, másrészt milyen olyan munkákról tud, amelyek újabb adalékokat szolgáltatnak?
Ugye, egy dologban nem beszéltünk még, valóban nagyon sok új munka született, és már mert az ember hajlik arra, hogy fogynak a fehér foltok. De akár a Tóth Ilona ügyben is, nem ismerjük az orosz levéltáranyagát. Mert még van egy, ha megnyílnak majd ezek a levéltárak, valóban megnyílnak, mert onnan is kaptunk elég sok anyagot, akkor még érdemes lesz végig gondolni ugyanazok a dolgokat még egyszer egy új adalékok alapján, esetleg ugyanabban összefüggésrendszerben.
Tehát ugyanazokat az alapkérdéseket, igen, vagy nagyon sok alapkérdést újra föl kell tenni.
Igen, hát az például, hogy amit mi is írunk, hogy a Tóth Ilonát az első időszakban oroszok hallgatták ki. Ennek van egy zanzást ott magyar jegyzőkönyv nyoma, de hogy
valójában,
így van, de hogy az valójában kint milyen anyagok vannak, mert feltehetően vannak, ugye, hát ez így van. De most soha nem tud az ember attól a témától elszakadni, mit csinált, mert mindig derülhetnek ki új dolgok, és nagyon oda kell figyelni, és oda kell figyelni a kollégáinknak a munkájára is. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy győztem, hanem az, hogy én most hozzátettem valamit, ez a kép teljesebb, ha még valaki valamit hozzá tud tenni, akár perifériálisan is, akkor azt én nekem bele kell dolgoznom. Tehát így azt tudom önnek válaszolni, hogy nyilvánvaló, megmaradok 56-nál. Ami egy olyan feladat, amit rövidesen el kell, hogy mi írtunk egy könyvet, amiről tudjuk, hogy elég nehéz olvasni. Tehát szeretnénk ennek a könyvnek egy rövidebb, érthetőbb változatát megcsinálni, körülbelül 150-200 oldalba, ami nem tér el ettől, csak talán másképpen van megírva, nem annyira szakmai, és ennek következtében olvasmányosabb. Na most, hogy ha akkor annak a könyvnek nekem megírunk, hogy milyen új összefüggésekre jön rá az ember, mert menet közben jön rá, amikor ír, akkor lehet, hogy azt fogja megadni a témát. Én, ha még erőm engedi, szeretnék egy 50-asnak könyvet megcsinálni, hogy lesz ebből valami, vagy nem, azt nem tudom. De a céduláimat össze kell rendezni, tehát ki kell heverni ezt a könyvet, mert az ez 7 év, de elég komoly megpróbáltás volt, és akkor végig gondolni, hogy neki merjen még az ember állni egy ekkora feladatnak, de azt hiszem, hogy ennyivel én még tartozom 56-nak.
Milyen fehér foltok vannak egyébként? Ugye az orosz levéltárokat említette, az egy valószínűleg tényleg egy nagyon nagy munka lesz, hogyha egyszer megnyílnak, de milyen más fehér foltokat lehet, vagy milyen más olyan kutatási területek vannak, ahol még úgy látja, hogy lenne tennivaló?
De ugye ma már csitul az a vita, hogy 56 előtörténete valójában mit is jelent. De én azt mondtam az első perctől kezdve, hogy 1956. október 23-a egyrészt 1956. október 23-án kezdődik, másrészt 1956. október 23-ának az előtörténete 1945. április 4-éhez nyúlik vissza. Sok mindent most talán inkább magamról beszélnék, és ezzel jelzem a fehér foltokat is. Ugye sok mindent tudunk mi. Tehát a fővonalát tudjuk, hogy már akik ebben a rendszerben gondolkodnak, hogy valóban oda nyúlnak vissza a gyökerek. De például az, hogy milyen nemzeti ellenállás volt Magyarországon. 1945 és 56 között azoknak milyen lehetőségei, milyen szakaszai voltak, ebből születtek meg munkák. De még egy teljes képünk nincsen erről, tehát nem ismerjük még ebben az összefüggésben, nem ismerjük pontosan a magyar társadalomnak a történetét a tárgyalt időszakban. Ez például egy olyan dolog, amit érdemes lenne kutatni. De ugye a másik, hogy mi nagyon sok csoporttörténetet ismerünk, mert ugye magam azt mondom, hogy 56 Németh László után, hogy 56 a vezér nélküli forradalom, tehát itt valóban csoporttörténetek vannak, és abból áll össze a forradalom története, de ebben a könyvben is van arról szó, hogy hogy a Tóth Rönnának volt érdekeltsége egy másik csoportban is, és miután Ilona arról nem beszélt, ennek következtében nincs nyoma. Ki tudja hát...
Miközben ez a csoport létezett?
Hogy ez a csoport létezett, de azért maradhatott titokban, mert senki nem vallott róla. Ki tudja hát, ha még ezzel is lehet bővíteni ezt a kört. Ugye, tehát lehet megtervezni a jövőt, de hagyatkozni kell arra, hogy a holnapra egy meglepetést nyújt, és ha érdemes neki kezdeni, akkor annak bizony az ember neki kezd.
A megtorlás perei mennyire jól feldolgozottak? Tehát mennyire vették végig történészek azt, hogy az egyes ügyekben pontosan mi is történt? Hiszen ez az ügy végül is arra bizonyíték, hogyha egy történész aprólékosan végignézi a vallomásokat, ügyészség előtt, rendőrség előtt, tehát vallomásokat, a bírósági periratokat, akkor nagyon sok érdekességre bukkanhat.
Ennek a pernek a másodrendű vádlottja, illetve harmadrendű vádlottja a Gönczi Ferenc volt. Ugye mi például a Gönczi életét csak olyan szempontból vettük figyelembe, amennyire a Tóth Rönnai ügyhöz tartozik. Én tanítok is, és az egyik diákomat most például arra beszélem rá, hogy csinálja meg a Gönczi Jánon, vagy Gönczi Ferencnek az életét. Tehát, hogyha ugyanilyen részletességgel végigjárja azt a történetet, akkor lehetséges, hogy a Göncin keresztül új összefüggésekre jutunk, sőt egész biztos, mert Göncinek a tevékenysége Tóth Rönne elfogása után és az ő menekülése után is folytatódik, egészen 1956. december 5-ig az elfogásáig. Tehát ha valaki például megcsinálja a Gönczi ügyet, akkor a november 20. december 5-e közötti nagyon fontos két hétről újabb lépkot fog adni a történelemnek. Ugyanez vonatkozik Gyöngyösire. De bármelyik pert, mert nagyon sok pert feldolgoztak már, tehát annak a klúját, a eszenciáját, de egy aprólékos munkával, ahol az ember mindennek utána megy, biztos, hogy sokkal többet tud felmutatni 56-nak arról a történetéről, amit jelen pillanatban e kutatás hiányában még nem ismerünk.
És az 56-os nagy könyv az egy összefoglaló mi lenne mindarról, amit jelenleg lehet tudni?
Hát, ha már 86 óta foglalkozom vele, akkor igen, amit én tudok nyilvánvaló, hogy azt tudnám benne összefoglalni, és ebben a szellemben, amit önnek én elmondtam, tehát e konceptó, e gondolat jegyében, hogy 56-nak az előtörténete nélkül, és lehetőleg minél pontosabb előtörténete nélkül 56 igazából még mindig nem érthető. Tehát nem érthető az, hogy milyen típusú forradalom volt 56, mert ugye ez volt egy komolyabb vita. Kicsit gúnyolosan lehet azt mondják, hogy ez volt a kis októberi szocialista forradalom, most a politikában is van egy ilyen vonal. Hogyha megnézem 56 törekvés, ez egyszerűen nem igaz. Hát 56-ban amire az emberek törekedtek, az a függetlenség volt, a szabadság volt, és mellette pedig a tulajdon. Na most az tagadása volt annak a rendszernek, ami előtte volt, tehát semmifajta ilyen szocialista megújításról nincsen szó, ami nem azt jelenti, hogy...
Hogy ilyen vélemények nem voltak, csak a nagy többség nem ezt akart.
Igen, és nem azt jelenti, hogy itt egy 1956-ban a magyar munkások, meg a parasztok, meg a gyerekek valamifajta ilyen szuperkapitalizmust akartak csinálni, hanem egy sajátos Magyarországot képzeltek el kiki tudásának megfelelően, amiből, hogyha lett volna lehetőség ezt tovább folytatni, egy egész tisztességes ország kerekedhetett volna ki.
És ez igazából annak a tagadása volt, ami 45, leginkább mondjuk 48 után...
Annak a szocializmusnak és a kommunizmusnak, amit megvalósult, annak a tagadása volt, és nem arról szólt, hogy azt meg akarták javítani, mert az egy javítatatlan valami volt. Újat akartak.
Nem tudom, mennyire foglalkozott azzal a területtel, hogy a külpolitika hogyan reagált 56-ra, de amikor az orosz levéltárakat említette, ugye azzal kapcsolatban még rengeteg fehér volt. Valószínűleg, hogy orosz a szovjet vezetés mikor, hogyan és miért döntött éppen úgy, ahogy döntött, hiszen vannak olyan események, amik máig vitatottak, hogy pontosan a beavatkozás mellett miért tették le a voksot.
Olyan nagyon sokat, szóval újat, lényegileg újat ebben azért már nem nagyon hiszem, hogy tudunk felmutatni, de Horváth Miklós kollégám, Rajner János sok mindent letettek már az asztalra, és még a sorolhatnám, tehát akik hazahozták ezeket az anyagokat, Vida István, és feldolgozták, tehát körülbelül nyomon lehet dolgokat. Na most az, hogy ha még több anyagot kapnánk például ebbe a témakörbe, akkor azt jelenteni, hogy még finomabban tudnánk ezt az egész dolgot látni, és tudjuk azt, hogy mit jelent a Suezi csatorna ebbe az időszakban, ugye, mert Suez miatt változik meg állítólag az érdeklődés és az odafigyelés, de ha ilyen anyagok még ki fognak kerülni, akkor az egy egy pontosabb képet fogadni. Tehát itt olyan nagy meglepetés nem érhet, de hogy pontosabb képet még lehet rajzolni, az szinte biztos.
Történészként mennyire foglalkoztatja önt az, hogy azok az eredmények, amikre történészek, azok mennyiben szivárognak át a köztudatba, illetve milyen módszerekkel lehet leginkább megismertetni ezeket a történészi eredményeket, akár úgy, ha itt most a Tóth Ilona sorsáról gondolkozunk, ami egy olyan sors, ami valószínűleg nagyon sok fiatalt megragadhat, vagy megragadhatott talán már eddig is.
Nagyon foglalkoztat, szóval önmagáért történészek lenni az nem érdemes. Tehát, ha én valamit megcsináltam a lehető legjobb tudásom és a legjobb tisztességem szerint, akkor nyilvánvaló, hogy az a célom, hogy azt minél többen megismerjék. Tehát amikor mi letettünk egy 500 oldalas könyvet, ami megfelel a szakma szabályának, és vállalkozom még arra rá, hogy egy rövidebb, érthetőbb nyelvezetten megírjuk egy könyvet, akkor abban nem van a törekvés, hogy remélhetőleg még többen fog ezt megismerni. De nyilvánvaló, önök is nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát a sajtó ennek mindenfajta fajtája, hogyha odafigyelnek az ilyen dolgokra, és akkor felhívják az emberek figyelmét, hogy kérem szépen, van itt egy ilyen ügy, tessék, nézzétek meg. Szóval én azt gondolom, hogy a történések a szabad ilyen szempontból nyilván más szakmák is, de segítik a gondolkodásnak a tisztulását, és segítik azt, hogy a múltunkat tisztességesebben megismerjük, mint amennyire megismertük, és ebben az esetben egy tisztességesebb, jobb nemzettudattal egy világosabb jövőképet is föl lehet vázolni.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önki Sándor történész egyetemi tanárt hallották.